Kossuth Rádió Ouzdon FM 101,5. Felfedező a környezetről. A műsorvezető Molnár Róbert.
Jó napot, hasznos időtöltést kívánok, Molnár Róbert vagyok. Önök a Kossuth Rádió Felfedező a Környezetről című műsorát hallják. Következzen mai adásunk rövid tartalomjegyzéke. Illegális volt, mára már az állam is támogatja. Ceglét közelében találkoztak a hazai vízőrző mozgalom képviselői.
A víz lefelé folyik, és ezt tudja magáról. Ez az egyetlen szabály. Ha ezt fölismertük, hogy a víz lefele folyik, és így elhagyja az országunkat, és az elmúlt évtizedekben túl sok hagyta el, akkor ez ellen tudunk cselekedni azzal, hogyha kicsit marasztaljuk, hogy talán maradjon itt valamennyi víz, abból az egyre csökkenő vízkészletből.
Gyümölcsfák a városi utcákon. Elkészült a gyümölcs térkép közösségi adatbázis, amelynek segítségével könnyen megtalálhatjuk és meg is kóstolhatjuk a szezon gyümölcseit.
A térkép elindulásokra egy 20-21 ezer fát sikerült ilyen külső forrásokból összeszedni, csak Budapesten.
Már be van azonosítva, és így össze van gyűjtve csokorba egy helyre, és amúgy nagyon sok gyümölcsfa van Budapesten.
A Soproni Erdészeti Múzeum nem csupán egy kiállító tér a sok közül, Magyarország egyik legkülönlegesebb szakmúzeuma, amelynek jelentősége messze túlmutat a régió határa.
Ez az Eszterházy családnak a palotája volt, valamikor a mellettünk lévő bányászati múzeummal együtt birtokolt ezt az Eszterházy család. 330 éven keresztül volt a család tulajdonában. Ebben az épületben volt a reprezentációs hely, ahol a vendégeiket elszállásolták, és bálok, koncertek lebonyolítására alkalmas tereket alakítottak ki.
Találós kérdés következik. Törvénytelennek indult, ma már a túlélés egyik zálogának tartják, és az állam is üdvözli. Ez a vízvisszatartás, a vízkivezetés. Még régen azt mondtuk, hogy építsünk magas gátakat, hogy gyorsan levezessük az árvizeket, ma már rájöttünk, az ellenkezőjét kell csinálni, ki kell ereszteni a vizet a tájba, hogy legyen talajvíz, párolgás, vizes élőhelyek. A vízőrző csapatok ezt sokáig illegálisan csinálták, kis gátak építésével, ám mára maga a vízügy segíti őket. A vízőrzők első alkalommal találkoztak a hosszú csemői tűzeglápon, amelyet a Szabó testvérek azért vettek meg, hogy újra lápos, ingoványos területté varázsolják, ám ebben az asszályban ez is kiszáradt. Az egykori lábban Németh András természetvédelmi őr, a vízőrzők alapítója volt a kalózunk.
Hú, egy alulról szerveződő civil remény és segélykiáltás. Egyre több ember ismeri föl a ökológiai válság és a polikrízisnek a jeleit, és tenni próbálunk saját erőből kicsi, költséghatékony módon.
Ez a vízvisszatartásról szól? Patakokat, vízfolyásokat kiengedjünk oldalra és megtartsuk a vizet? Ez a lényeg?
Természetesen azt mondjuk, hogy ez a lényeg.
De
a jövő a lényeg, az élhető jövő. Azt gondolom, hogy ez egy eszköz. Egy olyan dolog, ami a civil aktivizmus, illetve az, hogy vizet próbálunk visszatartani, egy jó, könnyen elvégezhető feladat. A víz ügye az egy könnyű dolog, hiszen egyszerű megfogni. Nekem a vízügyben dolgozó szakemberek tanították meg, hogy a víz lefelé folyik, és ezt tudja magáról. Ez az egyetlen szabály. Ha ezt fölismertük, hogy a víz lefele folyik, és így elhagyja az országunkat, és az elmúlt évtizedekben túl sok hagyta el, akkor ez ellen tudunk cselekedni azzal, hogyha kicsit marasztaljuk, hogy talán maradjon itt valamennyi víz, abból az egyre csökkenő vízkészletből.
Ez legális vagy illegális dolog? Ez a fajta vízvisszatartás, hiszen ezek a sejtek, ezek a csoportok gyakorlatilag ilyen kisebb gátakat emelnek. Szabad ezt? Nem szabad ez? Mert én meg azt láttam, hogy a vízügybe kifejezetten már beállt emellé partnerként.
2026 júniusában vagyunk, ez egy rettentően legális tevékenység. Persze nem volt ez mindig talán így, viszont a vízőrzők rettentően sokrétűek. Van, aki kicsi gátat emel, van, aki kicsit nagyobbat, van, aki együtt tud működni és össze tudja hozni mindenkit, van, aki pedig egy kicsit gerillában csinálja az akciót.
Hány ilyen csapat lehet?
Nem tudjuk, hogy hány ilyen csapat van. Akik hozzánk már egy kicsit csatlakoztak, és a coming outnak vannak azon a szintjén, hogy jelentkeznek
nálunk.
Igen. Ők egy olyan 35-en vannak, ebből egy olyan 20-25, akit egyébként nyilvánosan is tudunk hirdetni.
Visszaadom önt a közönségnek, folytassa a tárlatvezetést az erdőben.
Köszönjük szépen! Sziasztok, gyerekek, gyertek közel! tovább. Amikor gyerekcsoportot kell itt vezetni, akkor ők ugye őket folyamatosan túl kell kiabálni. Szóval ez tökre köszi, hogy felnőttetek. És ugye mi vízőrzők azt gondolom, hogy másban is felnőttünk, tehát hogy ugye a társadalomnak tényleg azok a tagjai vannak most itt, akik talán túltették magukat azon, hogy reggel fölkelnek és tolnak egy Facebook posztot, hogy én szerintem az, amit tegnap mondott ott az a valaki, azt lehetne jobban csinálni, oldja meg. Mi azt mondtuk, hogy felnőttünk, és akkor megpróbálunk példát mutatni, és megpróbálunk kimenni, és megpróbálunk jó dolgokat csinálni. Már amennyire látjátok, itt vannak ilyen mélyebb részek, tehát ezt valahogy úgy képzeljétek el, hogy 50-60 éve, amit még én sem láttam, itt azért munkagépek dolgoztak és vitték ki innen a gyepet, de előtte itt azért egy ilyen vizenyős rét volt. Itt valószínűleg ilyen tocsogós rétek lehettek anno 50-60 éve.
Mit csináltak ezzel a tőzeggel?
Elhasználtuk. Talajjavításra használtuk, tehát valószínűleg nem muskátli földre. Aki muskátli földet vásárol, meg ilyen tőzeget, hogy otthonra, hogy el tudja ültetni a növényeket, az jó eséllyel még most is lápoknak a tőzegét bányáztatja kifelé. Nagyon jó, ott már látom, hogy van, aki meg is találta, hogy a csigaházak azért megmutatják, hogy nem hülyeséget beszélek. Tényleg nyugodtan googoljatok le, nyugodtan össze lehet szedni a csigafaunát. Tehát van mocsári csigánk, ott a kézben az egy tányércsiga volt az előbb, azt láttam. Ők az éles csigák, tehát hogy ezt a három faj csoportot mindenféleképp itt egy pillanat alatt megtaláljuk. Ez azért mutatja, hogy itt viszonylag belátható időn belül, igen, ott is van már egy. Ez mutatja, hogy azért itt víznek kellene, hogy legyen. Ha találtok itt mentát, ő meg ugye még így a vizet jelzi, illetve hogyha egy olyan emberrel jönnétek ide, akinek valid botanikai tudása van, akkor ő még azért mondana más fajokat is. Látszik, hogy azért ez egy vizes élőhely volt. Nagyon sikeres faj vagyunk, belaktuk az egész bolygót, átolcettük, senkinek nem sikerült még ennyire. Kényelmet akartunk, és azt megkaptuk. Nagyon kényelmesen élünk, tehát a nagyszüleink, a szüleink, még nagyobb őseink, még régebbi őseink mind-mind rosszabbul éltek, mint mi. Tehát gyerekek, olyan nagy luxus van, hogy ti ide tudtatok jönni, mert nincs jobb dolgotok. Tényleg ez van. De eljutottunk a felfogásnak arra a szintjére, hogy most ezt elkezdtük fölfogni. Ez nem evolúciós lépcsőfok lesz, mert a 4000 évvel ezelőtti ember ugyanannyit tudott, mint én, csak éppen nem értette, hogy mi az, hogy villanyautó. De sokkal jobban tudta a csillagok állását, meg jobban tudta, hogy az milyen madár. Hanem abból, ami bennünk van, meg amit össze tudunk rakni, tudnánk eljutni odáig, hogy elkezdjük ezt a bolygót megvédeni.
Ez pedig egy kis gát, olyan vízőrzős.
Igen, igen, abszolút. Ez az egyik. Tehát a kisgerjének a medrében állunk. És amennyire tudom, hát itt a 18-20 gátat csináltak összesen ezek a Szabó tesók. Jó pár évvel ezelőtt kezdték éjszaka fejlámpával, még nem eljutottak odáig, hogy az utolsókat már munkagép segítette nekik úgy, hogy a vízügy mondta, hogy akkor ez itt legyen.
Ez egy csodás történet.
Ez egy csodás fejlődés, és ez néhány év alatt következett be, és tényleg azt gondolom, hogy ha ilyen gyorsan tudunk előrelépni, akkor ezt így fogjuk tudni vinni tovább.
Oké, de hol a víz?
A talajban. Csak az a baj, hogy 1-2 méter mélyen. Ezt kellene elérnünk, hogy azt a talajvizet, amit kivezettünk az elmúlt évtizedekbe, azt visszahozzuk. És nehogy föltedd a kérdést, hogy ez mikorra fog bekövetkezni, mert látom az arcodon, de nem tudom.
Nem ezt kérdeztem volna, hanem hogy meg lehet-e csinálni egyáltalán.
Ó, remény mindig van. Tehát ez a legjobb. A remény az egy csodálatos dolog, hiszen az mindig van. Ameddig éltetjük a reményt, addig ő él. A remény könnyen él, és azért vagyunk itt, hogy ezt egyre jobban éltessük. És egy idő után ebből a reménynek a magjaiból ugye majd ki fog szépen kelni valami, és lesznek majd belőle nagy csodák.
A víz maga az élet, embernek, állatnak, növénynek egyaránt, és mindenhonnan hiányzik, a légkörből, a folyókból, a tavakból, a földből, a kutakból, és a legforróbb napokon néhol még az ivóvízhálózatból is. Bánjunk hát vele kincsként, óvjuk, értékeljük, és egy cseppet se pazaroljunk belőle. Ingyen gyümölcs a város közepén. Egy új magyar kezdeményezés megmutatja, hol találhatók a közterületeken álló gyümölcsfák, amelyek termése bárki számára elérhető. A gyümölcs térkép készítői szerint ezzel nem csak az élelmiszer pazarlást csökkenthetik, hanem arra is ösztönözhetik az embereket, hogy újra felfedezzék a természetet a mindennapokban. Riporterünk Királyhegyi Zsuzsanna egy városi gyümölcsfa alatt találkozott a gyümölcs térkép ötletgazdáival, Bognár Leventével és Újvári Bertalannal.
Itt vagyunk a Margit Budai híd főjénél. Hol van itt vajon gyümölcsfa? Megnézzük a gyümölcs térképen?
Abszolút. Most nyitom a alkalmazást a telefonommal.
Térképen látom, van itt szilva, alma.
Igen, most itt vagyunk a Germánus Gyula Parkban.
Erre menjünk?
Úgy látom, itt egyenesen előttünk lesz egy kis almafa.
Térkép mutatja, látod?
Hol van, én nem látom.
Hát itt menjünk most, szerintem itt pont itt.
Itt van.
Igen, látom.
Már itt is vagyunk alatt.
Ez egy almafa.
És azt nem tudom, hogy ez 10 alma, vagy ez ilyen.
Eltőalma?
A díszalmafák is látszódnak a térképen?
Hát, hogyha a díszalmafaként van beírva, akkor igen, ez a beregisztrálón múlik, hogy mit ír be.
Ez most így a első fázis az alkalmazásnak, most ebben most a díszalmák is benne vannak. Nyilván a visszajelzések alapján most ez így alakulni fog, tehát lehet, hogy ezt ki fogjuk törölni, nem tudom még.
Igen. Például, hogyha valaki idejön és meglátja, hogy opá, ez nem is egy díszalmafa, akkor ezt be tudja regisztrálni, illetve tehet egy megjegyzést.
Tehát bárki szerkesztheti, feltöltheti, fotó is készül róla?
Abszolút, abszolút. Tehát feltöltéskor lehet úgy feltölteni fotó nélkül, vagy a fotóval, utólag is lehet módosítani.
Hogy jött az ötlet?
Igazából az ötlet a Levi fejéből pattant ki, én úgy emlékszem. Amikor együtt beszéltünk erről, akkor azt hiszem, hogy az futás közben volt a Margit-szigeten, amikor nagyon megéheztünk és megszomjaztunk egyszerre. Nagyon úgy voltunk vele, hogy ú, de jó lenne valami gyümölcsöt enni.
Emlékszem én is, tehát hogy nem is tudom, egy kört futottunk a Margit-szigeten, és akkor egy ilyen fügefát megláttunk, és elkezdett így valami párbeszéd kialakulni ebből a témából, hogy akkor hú, de milyen jól lenne, hogyha tudnánk venni róla, és akkor enni, és akkor így a futás után ezt az élményt áttélni, hogy úha.
Hogy lett ebből applikáció?
Úgy indult, hogy milyen jól lenne, hogyha lenne nagy fügefa a környezetünkben, és akkor tudnánk szedni róla. Ez egy motivációt indította bennünk, hogy akkor ültetni kéne, mert hát ugye az ültetés az alapja ennek, hogy akkor majd a későbbiekben lesz.
Na, de nem lehet csak úgy a városban fákat ültetni, pláne gyümölcsfákat, gondolom én.
Ez pontosan így van. Hát próbáltunk valamiféle megoldást találni erre. És nagyon motivált mindkettőnket, hogy ez ilyen eszmetlen életérzést ad. Így az volt a elképzelés, hogy mi lenne, hogyha a másnak is. Tehát hogyha bennünk ennyire erős ez, akkor lehet, hogy másban is.
Hát meg alapvetően tök jó lenne ebbe több embert is bevonni. De hát ezt ugye meg lehet csinálni egy ilyen közösségi oldalon keresztül.
Elkészült az applikáció, ki mit tesz hozzá ehhez a munkához?
Hát én lényegében a lelkesedést.
Én vagyok az informatikai részleket, én képviselem ennél a mozgalomnál, tehát a webes részét azt én csináltam lényegében.
Mi a tapasztalat, sok gyümölcs van Budapesten?
Térkép elindulásokra egy 20-21 ezer fát sikerült ilyen külső forrásokból összeszedni. Csak Budapesten?
Már be van azonosítva, és így össze van gyűjtve csokorba egy helyre, és amúgy nagyon sok gyümölcsfa van Budapesten.
Az elmúlt 2-3 hétben körülbelül több mint 1000 fát adtak hozzá a felhasználók, ez egy elég nagy szám, így személyes véleményem szerint. És most egy 22.700 körül van.
Miből van a legtöbb?
Cseresznyem egy, szederfa.
Önöknek melyik fa a kedvence?
Én nagy ilyen trópusi gyümölcsfa kedvelő vagyok. Most azt mondom, hogy füge, de citrust is szeretem, bár citrust ez kicsit nehéz magyar klímán termeszteni, úgyhogy most, ha csak így a kiültetendő gyümölcsfákat nézzük, akkor a fügét mondanám, igen.
Nekem mindig változó. Én szinte minden gyümölcsöt szeretek. Általában az aktuálisan szezonban lévő gyümölcsöt. Most például a fekete szedret nagyon szeretem mostanában.
Mi történik akkor, hogyha mondjuk kertvárosias részen valaki ültet egy cseresznyefát a háza elé, és azt is bejelöli valaki, de nyilván közterület. Mit szólnak ehhez azok, akik úgy érzik, hogy az az ő fájuk?
Bízunk az emberek jó szándékában, meg abban, hogy tiszteletben tartják egymásnak a kéréseit.
Sok vita is keveredett ebből. Azóta felkerült az weboldalra egy ilyen közösségi útmutató. Írásban foglalja ezeket a maguktól értetődő gondolatokat, hogy illegális módon vagy kicsit inkorrekt módon nem próbáljuk rongálni a másiknak a területi eléje ültetett fát, tehát hogy azért azt érzés szerint kell követni persze.
Mik a visszajelzések a gyümölcs térképpel kapcsolatban?
Én konkrétan el vagyok ájúval néha, tehát amikor ránézek adatokra, és látom, hogy valaki 130 fát jelölt a regisztrálása óta. Tehát, hogy ennél erősebb visszajelzés nem is tud.
Mivel foglalkoznak egyébként, amikor nem gyümölcsfákat keresnek?
Én asztalos vagyok.
Én informatikus, és azért is tudtam ezt a weboldalt megépíteni.
Én Nagykovácsiban nőttem fel, de hát az ugye egy Budapest közeli kis település, de én már jó pár éve, én már 10 éve itt élek Budapesten.
Én Budapestre költöztem 2 évvel ezelőtt, azt hiszem.
Hová valósít?
Győri vagyok. Onnan jött ez a vidéki, kicsit ilyen vidéki mentalitás, és ide ezt így elhoztam magammal.
A gyümölcs térkép folyamatosan bővül, hiszen a felhasználók is jelölhetik az általuk ismert gyümölcsfákat. A kezdeményezés célja, hogy minél több termés hasznosuljon, miközben a közösségek is közelebb kerülhetnek a helyi természeti értékekhez. Zöld hírek a kék bolygóról. Több magyarországi katonai gyakorló és lőtér környezetében módosulnak a kijelölt túraútvonalak a következő időszakban. A változtatások célja, hogy a honvédségi területek használata és a természetjáró biztonsága hosszú távon is összehangolható legyen. Egyes útvonalakat megszüntetnek, máshol új nyomvonalakat jelölnek ki, illetve több helyen terelésekre kell számítani. A módosítások elsősorban azokat a turistautakat érintik, amelyek katonai kezelésű vagy fokozottan védett területek közelében haladnak. Az érintett szakaszokon a túrázóknak érdemes indulás előtt tájékozódniuk az aktuális korlátozásokról és az ajánlott kerülő utakról. A változások a természetjárás biztonságának megőrzését és a katonai feladatok zavartalan ellátását szolgálják. A Vértes erdeiben egyre több helyen láthatók a kőris pusztulás jelei. Ritkuló lombkoronák, elszáradó ágak és kidült fák jelzik a kőrisvész terjedését. A Vértes erdő ZRT szakemberei szerint nem csupán egy fafaj megmentése a cél, hanem az, hogy az erdők hosszú távon is egészségesek, változatosak és ellenállók maradjanak. A kőris pusztulást egy gombabetegség okozza, amely Európában az 1990-es évek végétől terjed. Magyarországon pedig az ezredforduló óta egyre nagyobb problémát jelent. A betegség elsősorban a magas kőrist és a magyar kőrist támadja meg életkortól függetlenül. A fertőzés következtében a lombkorona megritkul, a hajtások elszáradnak, végül a fák legyengülnek és elpusztulnak. A folyamat sebességét az időjárás, a termőhely adottságai és a fák egészségi állapota is befolyásolja. A drónok, a műholdas távérzékelés és a mesterséges intelligencia egyre nagyobb szerepet kaphatnak a hazai erdőgazdálkodásban. A korszerű technológiák alkalmazásának lehetőségeit mutatták be azon a szakmai rendezvényen, amelyet június végén rendezett a Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Területi Bizottságának Erdészeti és Vadgazdálkodási Munkabizottsága a Mecsekerdő ZRT Szigetvári Erdészeténél. A modern eszközök segítségével az erdészek már a korai stádiumban felismerhetik az erdő egészségi állapotának romlását, a fertőzési kócokat, az inváziós fafajok megjelenését, vagy a balesetveszélyes, kiszáradó fákat. A különböző szenzorokkal felszerelt drónok és a műholdas felvételek alapján készített térképek pontosabb képet adnak az erdők állapotáról, így célzottabb és kíméletesebb beavatkozásokat tesznek lehetővé. Megkezdődött az esztergomi Prímás sziget természetvédelmi helyreállítása a Pilisi Park erdő szakmai irányításával. A restauráció célja, hogy visszaállítsák a dunamenti puhafás liget erdő természetes növényzetét, miközben hosszú távon is megőrzik a terület természeti értékeit és városi zöld felületeit. A szakemberek szerint az elmúlt évtizedekben az inváziós növényfajok, köztük a zöld juhar és a kanadai aranyvessző jelentősen visszaszorították az őshonos növényzetet. A helyreállítás első ütemében ezeket az idegenhonos fajokat távolítják el, miközben minden értékes őshonos fa megmarad. Az idei munkálatoknak köszönhetően eddig mintegy 6000 négyzetméternyi terület vált alkalmassá arra, hogy ismét természetes ártéri növénytársulások alakuljanak ki. Nem csak a természetben ismerkedhetünk a természettel. A Soproni Egyetem égisze alatt működő Soproni Erdészeti Múzeum a leghűségesebb város szívében, az Eszterházi palotában a főúri pompát, az erdészeti tudományos örökségünket és a selmeci romantikus diákélet szálait fonja össze egy olyan harmonikus egészé, amit az országban sehol máshol nem találni. Tarnóczy László riportja.
Kőhalmi Tamás a Soproni Egyetem címzetes docense, nem csak idegenvezetője a Soproni Erdészeti Egyetem múzeumának, itt komoly állagmegóvási, restaurálási feladatokat végez, és növendékeket oktat arra, hogyan ismerjék meg ecsetvonásaik révén is a természetet. A Haydn teremben beszélgetünk, mert hogy ez egy palota.
Igen, ez az Eszterházi családnak a palotája volt valamikor, a mellettünk lévő bányászati múzeummal együtt birtokolt ezt az Eszterházi Tenyérházi család 330 éven keresztül volt a család tulajdonában. Ebben az épületben volt a reprezentációs hely, ahol a vendégeiket elszállásolták, és bálok, koncertek lebonyolítására alkalmas tereket alakítottak ki. És most ez a terem, ahol vagyunk, ez a Haydn terem, ez ennek állít emléket, mert József Haydn ez valamikor járt ebben az épületben, és koncerteket adott a család megbízásában.
Viszont nem kották vannak a falon, hanem a Sopron törelő természet jelenik meg képekben.
Igen, igen. A múzeumunk mindig helyt adott olyan kiállításoknak, ami szorosan kötődik a természethez. Egyrészt ugye az állandó kiállításainkban ott van a természet megismerésének a szándéka, másrészt pedig a művészi vonalon próbáltunk olyan művészekkel kapcsolatot tartani, akik a vadászattal, a vadvilággal, mint témával szorosan összefűzték a művészi terveiket. Ilyen ember Kalas András, akinek most jelen pillanatban a időszaki kiállítása látható a múzeum két nagy termében.
És ilyen ember az a Hídvégi Béla is, aki hát egy Kittenberger Kálmánhoz hasonlítható kvalitású vadász.
Igen, vadászként is, így van, vadászként is, könyvíróként is Hídvégi Béla kiemelkedő munkásságú, és amit nagyon sokan talán méltatlanul is elfelednek, mert ugye a vadászként emlékeznek Béla bácsira, de ő természetvédő. Tehát a vadászatot azt ő úgy kezeli, hogy a természettel való szoros kapcsolatnak az egyik ága, és amit ő a vadászatra szán, az szinte azt lehet mondani, hogy töredéke annak, amit a természetvédelemre szán. Rengeteget áldozott arra, hogy kihalóba lévő vadfajokat mentsen meg, hogy vadászati programokat finanszírozzon, tehát egy nagyon modern gondolkodású vadászember. Ebben a teremben, a Haydn teremben most jelen pillanatban az én festményeim láthatók, ezért is érzi talán úgy az ember, hogy itt közel van a természethez, mert nagyon nagy méreteket szeretek festeni, és itt a vaddisznótól a vízi világig így belemerülünk a természet különböző kis szegmenseibe.
Önnek miben gyökerezik a természet szeretete, és a természet iránti ilyen alázat, ami ismerettel párosul?
Hát nálam ez családi vonás. Édesapám volt az, aki így közel vitt a természet világához. Dr. Kőhalmi Tamásról beszélünk, aki a Soproni Egyetemnek volt a tanszékvezető egyetemi tanára, előtte pedig hát gyakorló erdészként a Gemenci Erdő és Vadgazdaságnál volt hivatásos, mondhatjuk azt, hogy vadűző és erdő gondozó ember. Én gyerekkoromban már magamba szívtam a természetnek a szeretetét. Az állatok közelsége az teljesen természetes volt számomra. Bár a művészetemben egyébként más irányokat is megjelenítek, de soha nem gondoltam, hogy el kellene távolodni ettől a fundamentálisan fontos tematikától, ami minket a világunkhoz köt, a természet világához.
A Soproni Erdészeti Múzeum az idén egy új kiállítással, vagy egy megújult kiállítással is gyarapodott.
Igen, gyakorlatilag folyamatosan újítjuk a kiállításainkat. Most egy ilyen digitális vonalat sikerült meghonosítanunk, és a selmeci hagyományoknak is, az erdőt bemutató kiállításunknak is, és a elfeledett mesterségek kiállításnak is, ami egyébként tényleg egy tradicionális faipari mesterségeket bemutató kiállítás. Mindegyiknek adtunk egy ilyen nagyon 21. századi modern hangvételű, de nagyon jól kezelhető és nagyon látványos digitális hátteret. 1735-ben alapították ugye a Sermeci Akadémiát. Hát az ugye bányászati vonalon kezdte el az oktatást, és később az erdészkar is, az erdészeti oktatás akadémiai szintre emelése ugyanígy történt, és 1919-ben ugye a határmódosításkor a akadémia hallgatói, az akadémisták és a tanároknak a jelentős része, szinte mindenki elhagyta a Sermecet nagy szívfájdalommal, mert oda szakadt a szívük. Ezt a hagyományaink a mai napig nagyon jól szemléltetik, és helyet kerestek, és a Sopron városa, Soproni Tornel Mihály, akkori polgármester helyet adott az akadémiának, és ide települtünk. Akkor még ugye bányászati képzés is folyt Sopronban, mert a Sopron melletti Bremberg bánya az még egy aktív bánya volt. Később ugye a bányászképzés az elment Miskolcra, a kohászok elmentek Miskolcra, az akadémia szétszakadt több ágra, de nagyon érdekes, mert hogyha az ember elmegy Miskolcra, akkor ugyanezeket a nótákat éneklik a hallgatók, mint amit az én hallgatóim, és néha eljönnek ide is együtt. Őrizzük tovább, és éltetjük tovább ezeket a hagyományokat. De a fundamentum, a gyökerek, azok a selmeci gyökerek maradtak. Tehát abból virágzott ki több nagyon szép oktatási intézmény.
Mit kap a látogató, aki Sopron szívében, itt a tűztorony szomszédságában fölkeresi ezt a múzeumot?
Hát először is barátságot, vendéglátást, sok szeretetet, és egy selmeci emlékkiállítást, a hagyományos faipari mesterségeket megismerheti. Tölcéti termeinkben bejuthat egy olyan erdőbe, ahol az erdő egy napját gyakorlatilag eszenciálisan egy ilyen 10 perces időintervallumban összehúztuk, és az éjszakai hangoktól, az éjszakai állatok mozgásától mindent bemutatunk, a nappali állatokig. Van egy időszaki kiállításunk, ami a Soproni Egyetem kreatív szakos hallgatóinak a vizsgamunkáit mutatja be. Rendkívül érdekes, ugye ezek színházi díszleteknek a makettjei. Nagyon látványos kiállítás. Az emeleti termeinkben az időszaki kiállításokat láthatjuk, ami többnyire képzőművészeti tárlat. A Hajdin teremben külön Hajdinra kihegyezve folyamatban van a terem kialakítása. Az emeleten pedig Hidvégi Béla vadászati gyűjteményét lehet megnézni. Úgyhogy nagyon sok mindent kap, és természetesen, amivel kezdtem, nagyon sok szeretetet és barátságot.
A Soproni Erdészeti Múzeum hazánk egyik legértékesebb kiállítóhelye. A belváros szívében álló egykori főúri palota nem csak gazdag erdészeti és természettudományos kiállításaival, hanem koncertekkel, képzőművészeti tárlatokkal és az erdővédelem tudományos ismereteit bemutató programokkal is várja a látogatókat. Felfedező a környezetről című összeállításunk a végéhez ért. Megköszönöm figyelmüket, további jó rádiózást kívánok, a műsorvezetőt, Molnár Róbertet hallották. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorunkat a mediaclick.hu honlapon újra meghallgathatják.
Hallgatóink, most mérőjelet sugárzunk, majd rövid technikai szünetet tartunk.
Három óra hírek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor.